Andreotti egy nagyon ellentmondásos politikust mutatott be, egy létező politikust, és a Silvio és a többiek pedig, bár a film elején jelzi, hogy fiktívek a karakterek, nagyon ott láttuk mögötte Berlusconi figuráját. Itt meg egy ideális államférfit láthatunk, aki ugyanúgy szorong, mint Hamlet, mert hogy nem talál bizonyosságot, és a legjobbat akarja cselekedni. Ami nagyon ritka a politikusok körében, szerintem Olaszországban is.
Misi, erre mondhatták azt, hogy ez olyan, mint egy ilyen vizuális ima, tehát mi lehet ebben a filmben?
Nem értelmezni a vizuális ima szót.
Hát nem is könnyű.
Hát nem könnyű, de ez egyik kritikus ez ezt írta róla, hogy az egész olyan, mint egy vizuális ima.
Hogy, jó, legyen vizuális ima, én nem. Nagyon, nagyon elgondolkodtató a film, és főleg ebben a világunkban, ahol látjuk, hogy a világ minden szegmensben a politika milyen ingoványos terepre tévedt a populizmus útján. És ugye pont a főszereplő államférfi nem akar populista lenni, nem akar, hanem erkölcsi dilemmái vannak, és amiben ott az egyház, ott van a saját jogi, tudósi elképzelése, és ez alapján akar cselekedni.
És összejön valahogy, tehát összekapcsolódik valamilyen módon az eutanázia és a kegyelmi kérvény?
Ugye nagyon finoman összekapcsolja a film, mert az egyik bűnös az eutanáziára hivatkozik, amiért megtette a bűnesetet, de a másik is tulajdonképpen az elítélt tanár is a beteg feleségét ölte meg. Ő nem hivatkozik az eutanáziára, de egyértelműen ahhoz kötődik. És ugye ott van a saját életében is, a DeSantis politikusnak a saját életében is a halált választani döntés a lovával kapcsolatban, akivel nagyon nehezen tudja ezt meghozni, ezt a döntést.
Van a végén esetleg valami feloldozás ebben a filmben, vagy kételyek között maradunk?
Az a feloldozás, hogy léteznek ilyen emberek. Uh-huh. De most inkább az, hogy ez kicsit ilyen idealista képzelés a politikáról, de jó azt gondolni, hogy talán lesz olyan politikus, aki így mérlegel.
Tehát ez gyakorlatilag egy politikai utópia, vagy politikusi utópia?
Igen. De voltak már részleteiben, voltak szerintem példák a közelmúlt európai meg világtörténelmében is, de egy kicsit utopikusnak érzem azért a filmet, de ettől függetlenül nagyon jól meg van csinálva a figura, nem statikus, bemutatja a lányával való fura kapcsolatot, aki tulajdonképpen a titkára is, mert a jogi tanácsokat is ad, de ott van a volt feleségének a képe, amitől nem tud szabadulni, és a folyamatos féltékenység, az otellói féltékenység is ott van az életében. Nagyon érdekes a film, tehát ajánlom mindenkinek. Aki nem szereti a Sorrentinot, én a nagy szépséget nem szerettem, többször megnéztem, de nem igazán értettem, miért kapott annyi díjat. Ezt a filmjét viszont bátran ajánlom mindenkinek, aki eddig nem nagyon szerette a Sorrentinot, mert egy nagyon érdekes film.
Te mindig megszoktad nézni a rendezőknek a korábbi filmjeit is, amikor valamilyen filmet ajánlasz, és a szavaidból azt veszem ki, hogy ez a film kicsit kilóg a Sorrentinói életműből.
Nem, pont azt mondtam, hogy ő mindig a politikával így gondolkodik, csak most egy teljesen más irányból közelíti meg, tehát nem egy létező embert, hanem amint te is mondtad, egy ilyen, na miért ne lehetne ilyen egy ember?
Egy politikus.
Ez is érdekes, egy ilyen fajta elképzelés.
Hát köszönöm szépen, Mihály. Következő hónapra, április 25-re.
Igen, egy nagy kedvencemet láttam feltűnni. A Linklaternek az Új hullám című filmjét szeretném ajánlani, ami ugye a francia Új hullámról szól, leginkább a Jean-Luc Godard a Kifulladási című filmjének a létrejöttét mutatja be. Nagyon kíváncsian várom a filmet, mert szeretem a Linklatert, és annál jobban csak a Jean-Luc Godard szeretem.
Mi a cím?
Új hullám.
Új hullám.
Új hullám. Hát akkor megpróbálunk mi is felzárkozni a te filmes muníciódhoz,
nem
és akkor mi is
ahhoz,
megnézzük
nem
a... Hát nem csak az, hogy tudjunk róla beszélni. Köszönöm. Akkor április 25-én találkozunk.
Április 25-én.
Sziasztok!
Szia! Szia!
Yeah, nigga, I'm still fucking with you. Still waters run deep. Still Snoop Dogg and D.R.E. Nah, nah, nigga. Guess who's back? Still doing that shit, Andre?
Oh, for sure.
Yeah.
Check me out. It's still Dre Day, nigga. AK, nigga. Though I've grown a lot, can't keep it home a lot. Cause when I frequent the spots that I'm known to rock, you hear the bass from the truck when I'm on the block. Ladies, they pay homage, but haters say Dre fell off. Pow, nigga, my last album was The Chronic. They wanna know if he still got it. They say rap's changed, they wanna know how I feel about
it. If you ain't up on
pace, Dr. Dre is the name, I'm ahead of my game. Still puffin' my leaf, still fuck with the beats. Still not loving police. Still rock my khakis with a cuff and a crease. Still got love for the streets, reppin' 213. Still the beat bang, still doing my thing. Since I left, ain't too much change.
Still, I'm representing for them gangsters all across the world.
Still,
hitting them counters and them lolos, girl.
Still, taking my time to perfect the beat. And I still got love for the streets, it's the D.R.E.
I'm representing for them gangsters all across the world.
Still,
hitting them counters and them lolos, girl.
Still, taking my time to perfect the beat. And I still got love for the streets, it's the D.R.E. Since the last time.
Reggeli 10 óráig.
Ötven civil szervezet követel palagáz moratóriumot, és hát a koordináló Magyar Természetvédők Szövetsége éghajlat és energia programigazgatójával, Botár Alexával fogunk most arról beszélni, hogy miért lett hirtelen ilyen aktuális ez az ügy. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt!
Jó reggelt kívánunk!
Mit jelent ez a palagáz kifejezés? Mert szerintem a hallgatók ezzel sincsenek igazából tisztában, mint szerintem mi sem.
A palagázni gyűjtőfogalmat használjuk a nem hagyományos földgázra, vagy tágabban a nem hagyományos szénhidrogénekre, mivel a hagyományos földgázhoz képest sokkal extrém, mert ugye nem hagyományos körülmények között található. Ugye a hagyományos földgáz zömében ugye metánból áll, hasonlóan a palagázhoz is, de a palagáz az sokkal mélyebben, tehát olyan 3-6 kilométer mélyen Magyarországon például, de egy Európában is átlagosan található, és nem egy kupacban, ugye a kőzetben, hanem nem egy üregben, hanem a kőzetek pórusaiban zárva, extrém magas hőmérsékleten és nyomáson, és úgy emiatt a kitermelése is extrém és nem hagyományos, tehát ugye ezért kell a kitermelő cégeknek ugye nagyon drágán és drasztikusan ilyen repesztő folyadékos rétegrepesztéssel ebből a 3-6 kilométer mély kőzetből gyakorlatilag kirobbantani, kiszedni ugye a palagázt, és tehát hogy ezért ez a nem hagyományos körülmények között nem hagyományos módon fordul elő.
Hogyan lett téma a moratórium? Ennek mi a története? Kik kezdeményezték, és hogyan állt be mögé 50 szervezet?
Igen, a Magyar Természetvédők Szövetsége már a 2010-es évek óta foglalkozik a palagáz kérdéssel, ugye így a makójárok kapcsán is ugye felmerült, az is egy palagázfajta, ami ott található, és de most úgy látjuk, hogy egy ilyen újabb palagázláz van kialakulóban Magyarországon. Akkor egyébként ugye a makójárók kapcsán ott felhagytak gyakorlatilag ezzel a tevékenységgel, mert rájöttek, hogy nem gazdaságos, stb. De most így az elmúlt években, gyakorlatilag 2022-től kezdve bukkannak fel teljesen megalapozatlan palagáz projektek Magyarországon, és azt látjuk, hogy ezek tényleg a palagáznak ugye az extrém előfordulása, kitermelése miatt a hagyományos földgázéhoz képest is sokkal kockázatosabb, veszélyesebb a környezetre, a helyi lakosokra, és úgy látjuk, ugye részt veszünk a különböző folyamatokban, véleményeztük az eljárásokat, és azt látjuk, hogy egyszerűen nem, tehát a jelenlegi eljárások azok nem alkalmasak arra, hogy gyakorlatilag megóvják a helyi lakosságot és a környezetet a palagáz kitermelés káros hatásaitól, és ezért indított tavaly a Magyar Természetvédők Szövetsége egy stop palagáz moratórium kezdeményezést, hogy gyakorlatilag tiltsák be, függesszék fel ugye az országban a palagáz feltárását és a kitermelését, mert egyen hátrébb kell lépni, és meg kell nézni, hogy egyáltalán van-e indokoltsága az egész palagáz feltárásnak, kitermelésnek Magyarországon.
De mitől lett ez most egy ilyen sztár valami? Szóval eddig, vagy jócska, tehát hogy mondjam, csak nem olyan nagyon régen beszélünk palagázról Magyarországon. Egyáltalán a palagáz egyáltalán nem volt a köztudatban, és egyáltalán nem volt arra hír, hogy valaki ezt megpróbálja kibányászni. Mi okozta, hogy ez most ilyen, hogy mondjam, csak sztár lett?
Hát egyrészt azért, mert ugye, a Békés megyében, ugye most gyakorlatilag szinte Európában egyedülálló módon zajlik a palagáz kitermelés, és ezt a projektet ugye mi is, a Magyar Természetvédők Szövetsége a kezdetétől fogva követi, de ugye most bővítik, tehát ez ilyen, most 50 kutat terveznek ott ugye Sarkad környékén, és ugye ez egy gazdaságilag kiemelt projekt, tehát ugye gyorsítósávba került, ugye tapasztalták itt a helyi lakosok is, és mi is, hogy nagyon gyorsan ugye átvitték a folyamatot, igazából az engedély, most is a környezetvédelmi engedély az fellebbezés tárgya, mert hogy annyira nem, tehát hogy így nem tartalmaz garanciát arra, hogy tényleg a helyi lakosok is a környezetre, tehát hogyan óvná meg ugye a palagáz káros hatásaitól. De emellett számos más egyéb koncesszió is alakul, ugye Kiskunhalas mellett egy kanadai cég nyert bányászati koncessziót, szintén ugye palagáz kitermelésére, és sorba bukkannak fel, tehát azt látjuk, hogy a Energiaügyi Minisztérium tavaly is, de idén is több mint 7 nagy területen olyan palagáz kitermelési, illetve hát hagyományos és nem hagyományos szédrögén kitermelési koncesziót ítélt meg, ami gyakorlatilag a Hortobágyot, a Homokhátságot, a Zalai területet, Őrséget, de még egyébként Miskolc és környékén, sőt a Székesfehérvár, illetve tehát a Budapest déli részét levő természetvédelmi területeket is érint. Tehát azt látjuk, hogy ezek a projektek, ezek így sorban, ezek a koncesziók sorba adják ki, és eközben meg a helyi lakosság abszolút nincs tájékoztatva, aggódnak. Ugye találkoztunk a héten a Kiskunhalasi Halasi Közéleti Asztal Társaság egyik tagjával, aki elmondta, hogy hát tehát ők is úgy tavaly a sajtóból értesültek, hogy egyáltalán, hogy Kiskunhalas mellett van egy 1000 négyzetkilométeres palagáz kitermelési koncesszió, és ugye a cég, a kanadai cég tervezi már ugye így a palagáz kutatását, feltárását. Tehát azt látjuk, hogy ez egy ilyen teljesen sorban gyakorlatilag az összes nemzeti park kiterületet Magyarországon, tehát a Dunai-Pont Nemzeti Park, ugye a Hortobágy területe, Körösmaros Nemzeti Park, Bükki Nemzeti Park, tehát most ért el azt olyan szintet gyakorlatilag ez a palagáz lázítón, hogy már természetvédelmi területeket is nagyon súlyosan érintene.
Mondja, a kitermelőknek hogy éri meg? Én mindig azt hallottam, hogy ez egy nagyon gazdaságtalan, tehát egy nem fenntartható, többe kerül a kitermelés, mint amit utána az hoz, amit kitermeltek.
Igen, hát pontosan abból adódóan, hogy a palagáz ugye nagyon extrém, drasztikus technológiát igényel, hogy ki lehessen termelni, és tehát ugye ez a speciális repesztő folyadék, most képzeljük el, hogy, hogy egy olimpiai 33 méteres úszómedencényi vizet kell belefecskendezni, és plusz kb. 4-5 tonnányi vegyi anyaggal kísérve a kőzetbe, 3-6 km mélyen, ahhoz, hogy ugye így megrepesse ott a mélyben a kőzetet, és kikényszerítse a palagázt. Tehát ez egy nagyon drága, speciális technológia, ráadásul a palagázkutak nagyon gyorsan kimerülnek, tehát néhány év alatt drasztikusan lecsökken a hózamuk. Ezért a szükség ugye, hogy akkor újabb és újabb kutakat, palagázkutakat fúrjanak. Ez tényleg ilyen, hát Amerikában is egyébként ott ilyen milliárd dolláros, vagy millió dolláros, több millió dolláros egy-egy kútnak az ára. És itt itthon is nagyon drága tevékenység, ugye nem véletlen, hogy Békés esetében is ugye egy félig állami cég, de ugye a kanadai cég is gyakorlatilag most ezzel próbálkozik, egy-két tőzsdei fenntartását abba bízik, hogy akkor majd a tőzsdei alapján tudja ezt megfinanszírozni. Tehát és gyakorlatilag ugye ezért van az, hogy ugye Békésben is a Corvinus projekt még így is, hogy nemzetgazdaságilag kiemelt, ugye 50 kutat terveznek, Kiskunhalasnál pedig 100-al. Tehát gyakorlatilag ugye talán láttak képeket ugye arról, hogy hogyan néz ki egy ilyen holdbéli táj, ugye amit a palagáz feltárás, kutatás kitermelés után hagy. Ez egy ilyen, gyakorlatilag ugye egy ilyen, mint egy sajtresztelő, tehát itt teljesen ugye kiugatja az a 100 vagy éppen 50 kút a környéket, tehát ott utána nagy, az egy tájsebb, amit maga után hagy, ugye, és hosszú évtizedekre, akár évszázadokra is. Tehát ugye az egész kitermelés technológia az arra épül, hogy egy ilyen rablógazdálkodás jelleg, tehát hogy úgy akkor, tehát az elején ugye nagyon sok pénzt kell befektetni, állandóan újabb és újabb kutat kell fúrni, ami nagyon drága és költséges, és akkor abba bíznak, hogy van elég palagáz a mélyben ahhoz, hogy ez egyszer majd valamikor megéri a cégnek. De ugye rendkívül kockázatos, és hát ugye nem is az a probléma ugye feltétlenül, hogy lehet, hogy a cégnek megéri egy idő után, de ugye hogy viszont a károkat a helyi lakosság szenvedi el, tehát a környezeti, egészségügyi és egyéb hatások, károk, azok helyben maradnak, miközben a helyi lakosság ugye nem részesül a hasznokból, mert hogy most néhány, nem tudom, őrzővédő vagy egyéb munkahelyhoz teremtődik átmenetileg, ugye néhány évre, az nem lendíti fel a helyi gazdaságot.
Ez a drasztikus beavatkozás, amivel a palagázt feltárják, illetve felszínre hozzák, ennek milyen konkrét hatásai vannak a környezetre nézve?
Ugye maga a palagáz kitermelési infrastruktúra, tehát a kút kialakítása, a repesztő folyadékban levő, ugye ahogy mondtam, hogy körülbelül repesztésenként tényleg olyan 4-5 tonnányi vegyi anyag, és annak ugye a hatása, hogy ugye gyakorlatilag a repedéseken idővel, tehát röviden hosszú távon is bekerülhetnek ugye ezek a szennyezőanyagok, vegyi anyagok a felszín alatti vizekbe, felszíni vizekbe, ugye maga, mivel a palagáz zöme metánból áll, ugye metán egy nagyon durva üvegházgáz, tehát ugye több mint 80-szor erősebb üvegházhatású, mint a széndioxid. Tehát maga van egy légszennyező, éghalatromboló hatása, és ugye nem lehet gyakorlatilag tenni, hogy a tényleg a teljes infrastruktúrába ne szivárogjon, tehát ugye mi mértek szakértők rendszeresen, hogy a különböző csövekből, gázüzemből, stb. Mindenhonnan ugye jelentős metánszivárgás van. Sőt, ugye amikor fáklyáznak, illetve lefúvatnak, akkor gyakorlatilag még erősebben. És ugye emellett a egyéb ilyen légszennyező anyagok, tehát ugye a Greenpeace mérései alapján ott benzol is bekerült a levegőbe, de számos más ilyen illékony szerves vegyület, tehát mindenképpen egy nagyon erős légszennyező hatása van, a kőzetre, talajszennyezésre, a vizekre bekerülnek ugye ezek az anyagok. Ugye például a repesztő folyadékban ez változó, hogy milyen összetételű, és hogy éppen a cég, bányacég mit használ. Annyit tudunk, hogy amit kiraktak itt a Corvinus projektet, a Békési Palagász projekt oldalán, ugye ott például írják, hogy ugye nátronlúgot használnak, nátriumhidroxidot, illetve nátriumbromátot, illetve különböző biocideket, ugye, ami megakadályozza, hogy a baktériumok és egyéb élőlények ugye elszaporodjanak ebbe a repesztő folyadékba, de ugye pont ezek ugye minden élő lényre károsak lehetnek, ugye, tehát és hát ugye a nátronlúg is olyan tehát az gyakorlatilag maró anyag. Tehát ha ezek is ugye kikerülnek a környezetbe, adott esetben ugye a vizekbe bekerülnek idővel, akkor ugye állatok lakosság legyen, ugye akkor ez toxikus hatású, tehát nem véletlen, hogy az Egyesült Államokban ugye már régebben óta végeznek palagázkitermelést, ott ugye azt találták, hogy ahol a palagázkitermelés környékén lakók körében sokkal magasabb a daganatos megbetegedések, a légúti betegségek és az egyéb szív- és érrendszeri, sőt, hormonrendszert érintő betegségek.
Nem hiszem, hogy csak bennem fogalmazódik meg az a kérdés, hogy mindezeknek a tudatában, mert ezek nem voltak titkok, ezt lehet tudni, már jó régen, mert az amerikaiak elég régen próbálták ezt, hogy rángassák az oroszok bajuszát, hogy nekik van ilyesmi is. Tehát mindezek tudatában miért engedélyezték ezt itt a hazába?
Ez egy összetett kérdés, tehát valóban ugye Európában tényleg érdemi palagázkitermelés most jelenleg Magyarországon van csak. Ugye a többi országban valóban tehát az európai országok zöme valamilyen formában vagy ugye a rétegrepesztést, vagy magát a palagáz kitermelést betiltotta moratóriumban, vagy egyéb, vagy felfüggesztette. Itt ugye az ilyen tévhitként ugye emlegethető, hogy a palagáznak bármi szerepe lenne itt a gázellátásban. Tehát azt látjuk, hogy a Corvinus projekt is, tehát és az összes, tehát ha most összeszedjük, hogy mennyi palagáz termel ki Magyarország, az jelenleg így a hazai éves gázigénynek alig teszi ki néhány százalékát. Tehát érdemben nem járul hozzá a gázbiztonsághoz, vagy gázellátáshoz, ahhoz képest, hogy mennyi környezeti és egészségügyi kockázata van. Tehát ugye az elképzelhető, hogy ahogy próbálják ugye a gázellátást diverzifikálni, és ugye a kormány kitűzte, hogy akkor a hazai gázkitermelés, ugye a hagyományos és nem hagyományos együtt, hogy az érje el a 2 milliárd köbmétert évente. Egyébként ugye a hazai felhasználás, a hazai gázigény az évente olyan 8-8,5 milliárd köbméter. Na most ha azt veszük, hogy azért most minden eszközzel próbálnak minél inkább gáz kitermelni. Itt azzal van a probléma, ugyan, hogy tehát ettől még nem oldódik meg a helyzet. Ugyanúgy ugye jelentős importfüggő Magyarország, tehát az összes, a teljes gáz igény, a gázfüggőséget kellene csökkenteni. Tehát ha azt veszük, hogy ha lennének rendesen leszigetelve a hazai lakóépületek, akkor ezt a 2 milliárd köbméter gázt ezt egyszer mindenkorra meg lehetne spórolni, tehát nem, ugye akkor Tehát ilyen megoldásokba kellene valójában befektetni azt a,